Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
25 éves a budapesti Szapiencia szerzetesi hittudományi főiskola. A jubileumi tanévben konferenciával, kiállítással, előadásokkal és Szapiencia nappal tekintenek vissza az elmúlt negyed évszázadra. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a jubileumi tanév megnyitóján hangsúlyozta, még 1990-ben 3400 fiatal járhatott egyházi iskolába, 2010-re ez a szám 120 ezerre nőtt, ma pedig óvodától középiskoláig meghaladja a 250 ezret az egyházi iskolába járók száma. Ez hatalmas felelősséget ró a fenntartókra, és azokra is, akik az egyházi iskolák tanárait képzik, köztük a szerzetesi hittudományi főiskolára. Azt is elmondta, hogy a főiskolát alapító három szerzetesrend a piaristák, a bencések és a ferencesek által képviselt értékekre ma még nagyobb szükség van, mint 25 éve vagy a kommunizmus évtizedeiben. Még ugyanis a kommunizmus idején egyértelműek voltak az igenek és a nemek, ma e téren is összetettebb a világ, és egyre több, alattomosabb, sunyibb eszközzel próbálják a fiatalokat eltéríteni a hittől. A magyar kormány nem orosz barát, hanem magyar barát és békepárti. Azt nézi, hogy mi Magyarország érdeke és mit kell tennie azért, hogy az ne sérüljön, mondta Gál Kinga, a Fidesz-KDNP Európa Parlamenti képviselőcsoportjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke. A politikus úgy fogalmazott, a szomszédunkban háború zajlik és pontosan látjuk, hogy ez milyen módon eszkalálódhat. Ha folytatódik az, amit az elmúlt hetekben a harctereken láthattunk, akkor ez egy még nagyobb háborúvá terebélyesedhet. A kormány álláspontja következetesen az, hogy Magyarország nem szállít fegyvereket, és mielőbbi tűzszünetre lenne szükség. Álljon meg a pusztítás, és kezdődjenek béketárgyalások. Ez nem más érdekeinek a felvállalása, hanem ez magyar érdek, fogalmazott. Gál Kinga a Patrióták Európáért frakcióról szólva elmondta, az idén létrejött új jobboldali képviselőcsoport a harmadik legerősebb frakció az Európai Parlamentben. 12 országból 13 tagpárt és 84 képviselő alkotja. Láthatóan mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy ne kapjunk vezető parlamenti tisztségeket. Az Európai Néppárt ezért még a szélső ballal, a kommunistákkal is összefogott, fogalmazott Gál Kinga. Október 1-től több tízezer család juthat hozzá könnyebben a Csok Pluszhoz, a falusi csokhoz és a babaváró támogatáshoz, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Koncz Zsófia közlése szerint a kormány folyamatosan figyeli, hogyan tudná bővíteni, még szélesebb körben elérhetővé tenni a családtámogatásokat. A legfrissebb módosítás a speciálisan adózókat és az őstermelőket érinti. Az államilag támogatott hitelek igénylésénél esetükben a bankok eddig a bevételük 10-20%-át tudták figyelembe venni, a módosításnak köszönhetően azonban ez az arány 50%-ra emelkedik majd, továbbá a korábban elvárt 2-3 éves társadalombiztosítási jogviszony helyett elég lesz 1 évet igazolni, fogalmazott az államtitkár. A könnyítés több tízezer családot érinthet, emelte ki. Sikerült megfékezni a lángokat a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő tetőszerkezetén, amely tegnap este gyulladt ki, mondta a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője. Rinyó Zsuzsanna elmondta, hogy jelenleg a parázsló részek eltávolítása folyik. Az épület tegnap este gyulladt ki. A helyszínre miskolci, kazincbarcikai és tiszaújvárosi tűzoltók vonultak. A katasztrófa védelem honlapja szerint a mintegy 800 négyzetméteres épület tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. Sport. Megkezdődött a jövő keddi magyar-bosnyák labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésre szóló jegyek értékesítése. Az év elején és a nyár második felében összesen 38 ezer szurkoló élt a magyar válogatott hazai mérkőzéseire meghirdetett bérletvásárlási lehetőséggel, A megmaradt jegyeket közvetlenül a Nemzetek Ligája találkozók előtti időszakban lehet megvásárolni, tájékoztatott a Magyar Labdarúgó Szövetség. A jegyek 4 árkategóriában kaphatók, 7000, 13000, 20000 és 25000 forintért. Végül az időjárásról. Általában gomoly felhős napos idő várható. A felhőképződés az ország középső felében egyes részeken erőteljesebb lesz, ezen a területen néhány zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Bozsó Gyulát, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjét hallják, akit dr. Súlyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazott. Összeállításunkban szó lesz a kitüntetett hivatás tudatáról, a bükkhegység értékeiről és könyveinek oktató szándékáról is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ugye Magyar Ezüst Érdemkereszt a magyar köztársasági elnök adományozásával került ugye a birtokunkba. Én úgy gondolom, hogy tényleg nem akarok álszenének tűnni, de azt nagyon fontos elmondani, hogy azért ez a kitüntetés Miskolc, illetve a térség számára is fontos, hogy igazából ez egy nagyon komoly csapatmunka volt, tehát ez nem egy személyi érdem, én ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hanem mindenképpen egy olyan csapat áll, akár az Északerdőn is maga, hogy az Északerdő is egy olyan tevékenységet folytat itt Borsodabó-Zemplén vármegyében e tekintetben, hiszen egy ökoturisztikai elismerésként kaptuk ezt a díjat, ami mögött rengeteg munka van. Most már tényleg mondhatom azt, hogy több évtizede dolgozunk azért, hogy azok a turisztikai, majdnem azt mondom, hogy üzletág, de nyilván ez nem egy üzletág, hiszen mindenképpen ez egy küldetés, amit a társaságunk végez az ökoturisztika vonatkozásában, hiszen azért látni kell, hogy maga, mint Északerdő, ő egy erdőgazdálkodási profilú vállalat, és mellette társadalmi szerepvállalás tekintetében vállalta az föl, hogy az ökoturisztikát itt Borsod vármegyében erősíti, és hogyha végignézünk mondjuk az elmúlt 10 évet, csak mondjuk, hogy mi történt, hogy hogyan tégláról téglára, hogy történt az építkezés, és majd végigmegyünk rajta, akkor én azt gondolom, hallgatók is látni fogják, hogy ez nagyon sok mindent történt, és nagyon sok mindent tett az Északerdő azért, hogy egy picit élhetőbb, és ebből a szempontból is jobb legyen a vármegyénk. Ha egy szót kellene mondanom, akkor természetesen az egy szó az lenne, hogy megtisztelő volt. Mármikor a felterjesztés megtörténetével az előzetes értesítést is megkapta az ember, már az is egy nagyon megtisztelő érzés volt, hiszen azért én azt gondolom, hogy Magyarországot szolgálni, illetve magyar emberként itt akár Miskolcon élve is picit ugye az észak-magyarországi régiót, és ez egyébként maga a kitüntetési szövegben is szerepelt, hogy az észak-magyarországi régiónak a ökoturisztikai fejlesztésében játszott szerepér. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog volt. Egy másik szót kell használni, akkor a visszaigazolás az, ami számunkra is nagyon fontos, az, hogy az a csapat, aki ezen dolgozik, az jó úton halad, és érdemes ezen az úton járni, és érdemes folytatni. Pont itt egy példát, ahogy előtte beszélgettünk, hoztuk fel, hogy az acélkerék is megkopik, ha folyamatosan forog, de soha nem rozsdásodik el. Mi hiszünk ebben, hogy folyamatosan mozgásba kell lenni, és forgásba kell lenni, annak érdekében, hogy ezek a fejlesztések meg tudjanak valósítani, működni tudjanak ezek a fejlesztések. Illetve egy valamit nem szabad elfelejteni, hogy amikor egy-egy ilyen fejlesztés megvalósul, beszéljünk itt kilátóról, albarétumról, kisvasútról, bármilyen fejlesztést is említenénk, ami nagy horderejű volt mondjuk az elmúlt időszakban, ha például azt nézem, mondjuk világviszonylatban elsőként az első hibrid mozdony az itt a vármegyében valósult meg, és ez tényleg nagyon fontos, hogy a világon kisvasúti hibrid mozdony az itt valósult meg először, ugye Miskolcon, akkor azt kell látni, hogy az nagyon jó dolog, hogyha meg tudnak valósulni ezek a fejlesztések, viszont ezeket a projekteket később üzemeltetni is kell, fel kell tartani. Gondoljuk itt a kilátókra, gondoljuk itt a kisvasútra, hogy abban is nagyon sok energiát van, illetve nagyon sok energiát fektetnek a kollégák, illetve az Északerdő, a társaságunknál lévő munkatársak is, hogy ezek valójában menjenek is és működjenek, vagy akár mondjuk a kék túrát említem. Én mindig nagyon büszkén vallom azt, hogy azért az országos kék túra, ami egy olyan brand lett ma Magyarországon, hogy megkerülhetetlen turizmus szempontjából, azért azt ne felejtjük el, hogy vármegyénkbe megy az országos kék túrának az 1/4. És ez nagyon furcsa, hiszen hogy megnéznénk, akkor úgy szinte fizikálisan se akar összejönni így elsőre a fejünkben, viszont itt letesz egy kanyart, hiszen elindulja az emplémből, hát egy Cserehát, egészen Aktaleken fölkalandozunk, lejön ugye az Északbükkben, becsatlakozik, és utána hagyja el ugye nyugati irányba vármegyénket, tehát több mint 240 km az országos kéktúrából az itt található, és azért ezt a kéktúró útvonat fenn kell tartani, fejleszteni kell, üzemeltetni kell, amely azért nagyon sok energiát kell belerakni mindenkinek. Amikor még általános iskolás voltam és bekerültem első osztályra, akkor még nem tudott az ember írni, olvasni, viszont az osztályfőnökünk megkérdezte tőlünk azt, hogy ki mi szeretne lenni, és ezt ő felírta egy kis papírra, és amikor utána elballagtunk nyolcadikba, akkor előkerült ez a papír, nagyon kedvesen, és ugye a papírra az én esetemben az volt írva, hogy erdész vagy állatorvos szeretnék lenni. Én azt gondolom, hogy ez már egy ilyen régi álom volt, tehát ez nem menet közben, amikor nagyon sok szóval hallom azt, hogy menet közben formálódik úgy az ember, hogy mégis milyen életpályát szeretne választani. Igen, valahogy a természettel való kapcsolódás az egészen én óvodáskorra nyúlik vissza. Így igazából már, amikor általános iskola a küszöbét átléptem, akkor már egy ilyen életcéllal indultam. És az, hogy az Északerdőnél tudok dolgozni, ez a mi szakmánkban, Ez egy érdekes dolog, mert hogyha megnéznénk, hogy nagyon sok helyen lehetne, hiszen azért 21 állami erdőgazdaságról beszélünk például Magyarország esetében, viszont hogyha valaki azért kicsit kitekint itt, ha most mondhatnám az, hogy kinézünk Miskolc ablakán, és Miskolc ablakán keresztül azt látjuk, hogy itt van a gyönyörű Bükkünk, itt van az Akteleki karszt, a Cserehát, és nyilván a nagyon szeretett és vadregényes Zemplénünk, akkor én úgy érzem, hogy talán az egyik legszebb tájon járhatunk Magyarországon, tehát erdész emberként, hogyha megnézzük, hogy melyek azok a területek Magyarországon, ahol szívesen dolgozna, akkor szerintem nem a kérdés az, hogy itt a Észak-Magyarországi régió az egy gyöngyszem. Maga, hogyha egy ilyen életattitűdről beszélhetek, akkor egyértelműen mindenkinek megvan a szerepe. Tehát erdészek nagyon sok, akik mondjuk műveléssel foglalkoznak, használattal, erdélyhaszon mellékvétellel, tehát nagyon sok mindennel lehet, én azt gondolom, erdészemberként foglalkozni. Talán, hogyha egy dolgot kellene kiemelni, akkor az mindenképpen az edukáció lenne, amit én úgymond, ha mondhatom azt, hogy zászlomra tűztem, és ugye azok a könyvek is, amik megjelentek, ott is ugye az egyik fő cél az volt, hogy azt a tudást, azt a generációs tudást, ami az erdész emberek fejében van, abból mi visszaadjunk, hiszen mi nagyon sokat kaptunk ettől a szakmától minden tekintetben. És hogyha ebből a tudásból egy picit visszatudunk adni a társadalom felé, akkor ez nagyon-nagyon jó dolog, és ezek nagyon jó használható tudások. És most nem csak elsősorban az erdőtelepítés, és most látjuk, mindannyian tapasztaljuk a saját bőrünkön a klímaváltozást. Én azt gondolom, hogy az erdészek szerepe ilyen szempontból fel kell, hogy értékelődjön, hiszen az a fajta tudás, ami a dendrológiához, az erdőtudományához csatlakozik, az most előtérbe fog kerülni, hiszen a klímaváltozás tekintetében mindenfaj egy katona. És most katonákra van szükség, arra van szükség, hogy azok a fejegyedek, amelyeket elültettünk, vagy most fogunk ültetni, azok megvédjenek minket a klímaváltozás viharában. Ebből a szempontból is nagyon fontos. A másik, ami, hogyha megnézzük a könyveket, ugye itt nyilván a fenntartatóság, az ehető erdő, az erdőfinom, az pedig mind-mind arról szól, hogy szerintem az vitathatatlan, és ezt minden ember és a hallgatók is alátámasztják, hogy az egészség az a legfontosabb, hiszen ha nincs egészség, akkor semmi nincs. Tehát az az alapja a működésünknek, itt a földi létünk, itt be vagyunk zárva a testünkben, és az, hogyha a testünk nem egészséges, akkor semmi nincs, tehát mindenképpen erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és ugye a táplálkozás az egészségnek szintén egy alapkérdése, és hiszünk abban, én személy szerint én is, hogy a tiszta forrásból származó egészséges alapanyagok használata, akár a magyar erdőkből, az nagyban hozzá tud segíteni ehhez, nem beszélve mondjuk ugye a gyógynövények vonatkozásában, ami szintén egy nagy szívügyem nekem is, illetve szívügyünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fajta attitűd itt összekapcsolódik az edukáció, illetve ezeknek a kérdésköre, mi azt szeretnénk, hogy ebből a tudásból minél többet átadjunk. Én nagyon sokszor szoktam mondani, hogyha megyünk valóba beszélgetni, hogy ez a tudás ez nem a miénk, ez nem az enyém, ez nem az erdészeké, hanem ez egy nemzeti kincs, ez egy közös tudás, és ezt a közös tudást ezt át kell adni, illetve használnunk kell. Az biztos, hogy amikor bármilyen szakmáról beszélünk, teljesen mindegy, hogy pék, autószerelő vagy erdészről beszélünk, nyilván az ember gyermekkora van egy idealizált kép, hogy ez hogy is néz ki. Aztán persze, hogy belekerülik az ember ebbe a történetbe, és ugye az élet sodrása viszi, akkor azért ezt felül tudja írni. Viszont én hiszek abban, hogy az álmainkat mi saját magunk írjuk, és ezt tudjuk formálni is, és ezért gondolom azt, hogy valaki ezt a szakmát is úgy tudja megélni, ahogy szeretné, illetve próbálja alakítani, és a sodrást maga vinni, akkor tényleg egy álom válhat valóra. Nagyon sok esetben, ha pont az ökoturisztika egy picit rá kanyarodva, hogy talán ez a díj is, illetve a kitüntetés is arról szól, hogy mindig is a hitvallásom volt nekem személy szerint is, illetve a csapatnak is, hogy próbálunk új utakat keresni. Olyan szempontból, hogy ha megnézzük azt, hogy mondjuk egy ökoturisztikai tevékenységet hogy lehet folytatni, nyilván építünk egy kilátót, madár megfigyelő pontokat, fenntartjuk a különböző túróútvonalakat, ez egy nagyon szép dolog, nyilván ez egy alapelvárás, tehát én azt gondolom ez a 100%. Viszont hogyha szeretnénk egy picit 120%-osan működni, akkor viszont kellenek hozzá plusz dolgok. És mi ezen mindig fáradoztunk, gondoljunk csak abban, amikor mondjuk fűzéradányú arborétum, ami tényleg egy szinte egy gyöngyszem, egy hatalmas nagy érték. Ott is például ennek köszönhetően Borsod vármegyét sikerült felrakni a térképre olyan szempontból, hogy amikor elkészült maga a fejlesztés, akkor a kezdeményezésünkre az arborétumok napja megvalósulhatott. Tehát Magyarországon, amikor az arborétumok napját ünnepli a magyar társadalom, akkor minden esetben visszautalnak a vármegyénkre, hiszen innen indult, itt volt a kiindulási pont, ez volt az alap, tehát, hogy bármilyen témával foglalkozunk, gondoljuk itt például az ehető erdő vagy az erdőfinom, korábban írásos anyaga ennek a témának nem volt. Tehát, hogyha valaki próbál az ehető erdő kapcsán fellapozni régebbi könyveket, nyilván voltak utalások, meg foglalkoztak, alapkérdésekkel csípke kökény, de ugye aki egy picit is elmélyedtebb a téma, látja, hogy itt azért egy sokkal magasabb szintre sikerült ezt emelni, és nagyon sokszor az volt a kiváltók, ha azt a szót nem használom, hiánypótló kiadvány, hogy az volt a kiinduló pont, hogy mi is próbáltunk rákeresni ezekre, próbáltunk ismert anyagot gyűjteni, akár az interneten, és nem volt. Tehát persze az internet is nagyon jó, de ha valaki egyszer nem digitalizálta az adott tudást vagy tartalmat, akkor az nem létezik, és nem szerettük volna, hogy ez a tudás elveszen, és ezért is indult ez a misszió, hogy egyszer ez valahol akár először könyvformátumban, meg digitális formátumban is megjelenjen. Úgyhogy igazából szerintem a fő cél az, hogy olyan utakat tudjunk járni, ami nem kifejezetten már egy megépült ösvény, hanem egy picit olyan helyekre is el tudjunk kalandozni, akár erdészeti vonalon, akár az ökoturisztikai vonalon, ami még járatlan út, és ha most nagyon képletesen akarni fogalmazni, akkor egy macsétével utat törni, és egy picit megmutatni azt, hogy mások utak is léteznek. Könyvek azok úgy jöttek sorba, hogy az első az az erdőfinom volt. Maga a könyv az 2019-ben jelent meg, de pont most volt egy évforduló, és nagyon összecseng az augusztus 20-szal, hiszen pontosan 10 éve indult ez a projekt, és 2014. augusztus 20-án volt az első bejegyzés ezzel kapcsolatban, amikor megfogalmazott, és ez már írásban is megjelent, hogy az erdőfinom. Úgyhogy egész régi projektre nyúlik vissza, aztán 2019-ben manifestálódott ez a dolog, hogy a Covid-nak a, hát ugye nem sok pozitív hatás volt, de ez egy pozitív hatása volt, hogy egy picit ugye a maga a gasztrovilág leállt, és akkor egy ilyen lehetőségként ez a projektnek ez az eleme, hogy a könyv is meg tudott jelenni, ugye elkészült. És utána jött az iLab-bük, hát ez egy nagyon nagy szerelem, tehát nyilván a bükkhegységnek, a bükkhegység értékeinek a bemutatása, az én úgy gondolom, hogy az én életemben is egy mérföldkő volt, és bízok abban, hogy a Büki életében, illetve talán Miskolc életében is egy jelentős lépés volt. Ez egyetlen egy dolog mutathatja talán ezt, és ez megint ugye a visszaigazolás kérdése, hogy ez az út, ez jó-e vagy kevésbé, hogy például az iLab-ből egyetlen egy eladható, illetve értékesítő példány sincs már, illetve az összes iLab-ük elfogyott. Az Erdőfinomnál ez olyannyira van így, hogy ha három kiadást, tehát 2019-ről beszélünk, azóta három kiadást élt meg, és a három kiadás már mind elfogyott, és most a negyedik kiadásra vár, illetve ami nagyon pozitív visszajelzés, és ez tényleg azért ez büszkeség szerintem mindenkinek, aki részt vett a projektbe, hogy tavaly évben jelent meg, és ráadásul tavaly októberben az Ehető Erdő, tehát még egy éves sincsen a könyv, viszont most ott tartunk, hogy a teljes készlet lefogyott, és nincs már szinte Ehető Erdő, egy pár darab áll rendelkezésbe a raktárban, és most azon gondolkozunk, hogy az Ehető Erdőt is újra kellene nyomnunk. Ez azért is különleges, mert azért azt látni kell, hogy akár a nyomtatott sajtó, akár a nyomtatott könyvek már azért kevésbé futnak itt, a hangos könyvek, az elektronikus kiadványok, hát illetve a telefonon olvas nagyon sok ember, illetve ott tájékozódik, tehát azért a kézzelfogható könyvvilága, van egy korosztály, akinek természetesen ez még nagyon jó, de azért azt látjuk, hogy a fiatalok már kevésbé ugye olvasnak könyveket, ezért itt is például volt egy kis formabontás, hogyha megnézi valaki ezeket a kiadványokat, akkor látja, hogy igazából inkább egy ilyen coffee table book jellegű kiadványok. Nagyon fontos, hogy ütős, velős, rövid szövegek találhatók benne, illetve nagyon-nagyon illusztris képanyaggal vannak ellátva, hogy ez a coffee table book jelleg, az összes információ benne van, de egy kicsit ugye sallangoktól lecsupaszítva, és a lényegre tör minden tekintetben, és ez mind a három könyvnél megjelent, és ez a kis formabontás hozhatta el az én személyes véleményem szerint ennek a három könyvnek a sikerét. Még egy érdekes dolog volt, pont az egyik legnagyobb könyves volt itt Miskolcon alapterületre, ugye a Széchenyi utcán található, és ugye amikor megjelent a 2023-as bestseller lista, akkor Ken Follettet maga mögé utasítva az Ehető Erdő volt az, ami a legtöbb példányba fogyott itt Miskolcon. Hát ez is egy nagyon nagy büszkeség volt, hogy egy világírót letaszítva, most egy picit képetesen szólva, de tényleg a miskolci embereknek is úgy éreztük, hogy igen, ez fontos, hogy egy miskolci szerző ennek a könyve, ami egy elég speciális témát dolgoz fel, azért valljuk be őszintén, tehát nem egy regényről van szó, az egy ilyen világírói szintet is mondjuk meg tud haladni esetleg. Abba biztos vagyok, hogy nagyon sok vonalon el lehetne indulni ebben a kérdésben, de ha egyetlen egy szót kell használni, 100%, hogy ez inspiráció lenne, hogy mi igazából ezekkel a könyvekkel inspirálni szeretnék az olvasókat, hogy kinyissunk nekik egy ajtót igazából, de azon az ajtón nekik kell járni. Tehát, hogyha megmutatjuk azt, hogy az erdőben ugyanúgy, mikor kimegyünk gombázni, például, hogy nagyon sok miskolci azon nagyon szeret gombázni, kimegyünk, úgy biztos vagyok benne, hogy azért a fajok tekintetében is az 10-15 alapfajt azért nagyon-nagyon sok ember ismer, mondjuk vargányák, róka, gomba, stb. Viszont nagyon sokszor mondtam már én is, hogy az erdő, mint erőforrás, Ehető Erdő vonatkozásában sokkal-sokkal többet tud adni, hogy a tiszta forrásból olyan alapanyagokat tudunk felsorolni, akár húsos termésekről, száraz termésekről, vadzöldségekről van szó, ami kiapathatatlan tárháza az alapanyagoknak, is itt van karnyújtásnyira. Mindenképpen úgy gondoltuk, hogy ebben a tekintetben kell inspirálni az embereket, hogy milyen lehetőségeik vannak, és lássuk be őszintén, hogy erről is beszélgettünk már korábban, hogy az Északerdő például szintén a turisztikai vonatkozásban, ugye a vándortábor projektet ugye folyamatosan viszi, és ugye a vándortábor projektben sokszor jön az a visszajelzés, vagy látjuk visszacsatolást, hogy nagyon sok olyan fiatal van, aki különböző ételintoleranciában szenved, és mi hiszünk abban amellett, hogy persze nyilván nem orvos végzettségünk van, hogy azért az, hogy a magyar társadalom jelenleg is nyilván fiatal generáció ott tart, hogy mondjuk 10 emberből látjuk, hogy 2-3 ember valamilyen gluténérzékeny, lisztérzékeny, mindenféle különböző tojás, tej érzékenységben szenved. Valószínűleg ez az elfogyasztott táplálékkal is összefüggésben van természetesen, és ezért is úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy ugye saját egészségünkért tegyünk. Zaher Gábor, legismertebb magyar toxikológusnak van egy nagyon jó mondata, ami egy picit persze riasztó is, és félő így, egy kicsit így kimondva, így ennyire direktbe, de ez konkrétan így hangzik, hogy a magyar emberek késsel is villával ássák meg saját sírjukat. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy figyeljünk oda, hogy mit teszünk, milyen táplálékot teszünk a saját, a családunk, illetve a gyermekeink, az unokáink asztalára. Ebben segít ez a két kiadvány, és próbálja inspirálni az olvasókat. Maga az iLab-ük is a most készülő Miskolc című könyv, az pedig igazából talán arról szól, amellett, hogy persze bemutatja a turisztikai értékeket, elmondhatjuk, ez egy turisztikai iránytű, ugye segítséget ad egy sorvezető, hogyha valaki a bükkbe szeretne menni vagy túrázni. Igazából mégsem azt gondolom, hogy ez a fő célja, bár ez evidens lenne, hogy ez, hanem inkább az, hogy megfelelő helyre újra végre visszapozicionálja Észak-Magyarország értékeket. Tehát ugyanúgy, mint Miskolc város esetében, ami most készül könyv, és bízunk benne, hogy októberben már kézzelfogható lesz ez a könyv, hogy nagyon sokszor hallom az emberektől, és én is nyilván itt élek Miskolc belvárosában, és szembe jön néha ugye a fanyalgóknak a hada. Én azt gondolom, hogy maga ez a könyv is, ez olyan lesz, mint egy tükör. Hiszen, hogyha valaki beszél, nekünk is van a pszichológus barátaink, hogy amikor problémákat gerjesztünk, a problémák vannak, nagyon sokszor ugye a saját problémákat tükrözi vissza. Tehát én azt gondolom, hogy ha meglátjuk azt, és meg tudjuk látni, hogy milyen környezetben élünk, és hogy egyébként Miskolc mennyire egy szerethető város, és hogyha ezt a könyvet fellapozza valaki, és meglátja azokat, mi már digitális formátumban látjuk szerencsére ezt a kész művet, hogy mennyire hihetetlen sok értéke van a városnak, és ezt próbáljuk meglátni, és ezt tükörként ebbe belenézve ebbe a könyvbe viszont látjuk, én akkor azt gondolom, hogy mi magunk is tudunk fejlődni ezen az úton, és hogyha mi egészségesen tudunk gondolkozni ennek a dolgok kapcsán, akkor szerintem ez egy ilyen win-win helyzet, és ezzel mindenki nyer. Nyernek a miskolciak, és nyer Miskolc is, hiszen kell hozzá az, hogy higgyünk ebbe a történetbe, mert ha elengedjük, akkor a város hiába fejlődik, hiába szép, hiába újítjuk fel a főteret, hiába újítjuk fel a házakat, akkor az kevés. Itt az emberek fejében is ez egy pozitív kicsengéssel kell, hogy szerepeljen. Ehhez szeretnénk mi egy ilyen kis kapaszkodót adni ezzel a könyvvel. Ha most nagyon nagy szavakat akarnék használni, akkor talán azt mondom, hogy turizmus szempontjából szerettük volna Miskolc bibliáját megalkotni, illetve talán azt is mondhatnám, hogy ez egy ilyen értéklenyomat, egy értékúj lenyomat, aminek az a célja, hogy ezt a 2024-es állapotot, amiben most vagyunk, ezt megmutatjuk, és egy ilyen képértéktrezorként lementsük az utókornak, hogyha majd 100 év múlva, vagy 200 év múlva egyszer valaki fellapozza ezt a könyvet, hogy digitális formátumban ne talántán előkerül, akkor lássak meg, hogy mi itt 2024-ben, itt Miskolcon, mi miskolci polgárok hogyan is éltünk, és hogyan is nézett ki a városunk. Maga fotózás szintén gyerekkorból ered, és ez igazából édesapámtól örököltem, hiszen ő is nagyon szeretett fotózni. Sikerült végigjárni a langlétrát, tehát tényleg ez a zenit tükörreflexes géppel indulva, diára fotózva, tehát ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat volt. Viszont ami igazából most mozgatórugója itt az én életemben is a fotózásnak, az, hogy erdészemberként nagyon sokszor, akár hajnalban, vagy napnyugtakor olyan helyekre tudunk eljutni, olyan helyeken járunk, akár a Fennsík, a Bükkfennsík, vagy akár Zemplén, vagy Aktaik, azt mondjuk egy vándortábor alkalmával, amikor mondjuk a Kerekkőre felvisszük a gyermekeket, az itt vándortáborozó gyerekeket, napfelkeltét megnézni, vagy egy naplementét megnézni, akkor olyan helyszíneken járunk, ahol azért mondhatom azt, hogy az átlagember, vagy egy dolgozó és nap mint nap robotoló ember nem biztos, hogy maximum szabad idejébe tud kijutni, de azért nagyon sokszor mi hétköznapokon is találkozunk ezekkel a természeti élményekkel. Benne mindig az fogalmazódik be, amikor ott állok mondjuk fönt a Kerekkő Zemplén tetején, egy 360 koros panoráma látképpel egy napfelkeltekor, hogy olyan érzés, amit valahogy milyenkor azt érzi az ember, hogy ezt nem tarthatja magába, ezt meg kell mutatni az embereknek, ezt el kell mondani, mert egyszerűen, amikor az embert éri egy pozitív hír, vagy sokszor egy rossz hír, akkor ugye mit tesz, felhívja barátját, elmeséli, a családjában elmeséli, mert hogy ezt meg kell mutatni, és nekem a fotózás az egy ilyen flow, hogy amikor ér egy ilyen pozitív élmény, akkor ezt valahogy szeretné az embereknek megmutatni. Egy dolgot azért sajnálok, hogy azért, amikor mondjuk egy ilyen visszatérve a napfelkeltére a Kerekkőn, hogy azért azok az illatok, az a lágy szellő, amit ott az ember arcát vágja ott fönt a sziklaszigeten, az ugye nem jön át a fotókon. Azt egy picit nyilván sajnálja az ember, de mégis egy szeletét ebből az élményből tudunk adni, és szintén én az inspirációra tudok visszacsatolni, hogy ha mondjuk meglátja valaki mondjuk az Északerdő Facebook oldalán, aminek most már nem tudom, több mint 10 000-es követőtábora van szerencsére, vagy akár az Erdőerdő, vagy az Erdőfinom, vagy az iLabBook social médiában ezeket a képeket, akkor lehet, hogy inspirál embereket arra, hogy mondjuk a családba elmondja, hogy meglátta ezt a gyönyörű képet, és úgy gondolják, hogy akkor hétvégén, akár szombaton, vasárnap felhúzzák a túracipőt, és elindulnak az erdőbe túrázni.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben Bozsó Gyulát, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjét hallották, akit dr. Sulyog Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazott. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökümené, a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az evangélikus rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Máté írja evangéliumában, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. De mégis mi kifejtve a keresztjén hit tartalma? Miként vezetett el mindenféle korban, egészen máig embereket Isten arra, hogy higgyenek benne? Egyáltalán hiszek vagy tudok? Szeverényi Jánossal beszélgetünk arról, hogy miben hiszünk, a témát felvető Híd magazin kapcsán. Hallgassanak minket ma is.
Szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át.
A Híd evangélikus missziói magazin témája apropóján arról beszélgetünk Szeverényi Jánossal, hogy miben hiszünk. Kezdjük azzal, hogy sokféleség mutatkozik abban, hogy ki hogy éli meg a hitét, a keresztény hitről beszélünk, és hogy mi az, ami számára meggyőző erővel hat, mi az, ami megszólította őt, akár először, amikor hitre jutott. Mégis körülírhatjuk-e azt, hogy mi az, ami egy minimum a keresztény hitben, amit el kellene fogadnunk, vagy közösként lehet hirdetnünk?
A kereszténység a születése óta újra és újra értelmezi saját magát. Ezekről szólnak már a jézusi tanítások és beszédek is, hiszen ott Jézus értelmezi például a mózesi törvényeket. Őt is megkérdezték, hogy akkor mi a fontos, miben hiszünk. Mit kell gondolnunk bizonyos dolgokról, életről, halálról, Istenről, teremtésről, bűnesetről, a jelenről, a jövőről, vagy akár a munkáról, házasságról, félelemről, és ezeket újra és újra az egyház megfogalmazza. A jézusi tanításokat érdemes ilyen szempontból is átgondolni, hogy Jézus mire tette a hangsúlyt. Tudjuk jól, hogy Jézus nagyon komolyan vette a 10 igét, a 10 parancsolatot is, de ő még ezt is leegyszerűsítette, és ezt is összefoglalta, és azt mondta, hogy szeresd, tiszteld, imádd az Istent, és szeresd az embert. Ennyire leegyszerűsítette ezt a kérdést, és segítette az embereket kijönni egy ilyen katyvaszból tulajdonképpen, hogy mit kell megtartani, mit nem kell, milyen ruhát vehetek föl, milyen ételt ehetek meg, és aztán megszülettek az első apostoli levelek is, könyvek is, itt főleg ugye a páli levelekre gondolhatunk, és Pál apostol is értelmezte az akkor már 30-40 év alatt kialakult keresztény gondolkodást, igehirdetést, látást, életgyakorlatot, és akkor az ő levelei is felfoghatók így, hogy megfogalmazták akkor, hogy akkor végül is kiben hiszünk, miben hiszünk. Kicsoda ez a Jézus? Mit jelent ő számunkra? Mennyiben ember? Mennyiben Isten? Mit jelent az ő kereszthalála, feltámadása és a több? És végső soron az egész egyház történetet végig kíséri ez a fajta gondolkodás, hogy az egyházatyák, a teológusok, papok, írástudók, később a reformátorok újra és újra a korban, amiben éltek, a koruk összefüggésében is meg kellett, hogy fogalmazzák a hitünknek a lényeges pontjait. És ma is egy olyan világban élünk, ahol nagyon-nagyon sokféle elmélet jelenik meg, még a kereszténységen belül is. Különböző Jézus értelmezésekről tudunk, Jézus képek vannak. Jézus Krisztus engesztelő áldozatának az értelmezése is különböző egy-egy egyházon belül is. Tehát érdemes ezeket végig gondolni, és a mai embernek megvannak a kérdései, hogy akkor tényleg kiben hiszek? Amit az előbb is említettél, mi az a minimum tulajdonképpen, amitől azt mondhatom, hogy én keresztény vagyok? Vagy éppen a határán vagyok? Vagy már nem az vagyok? Ezek érdekes kérdések, izgalmas kérdések, és többek között ez a Híd magazin is ezért született, hát nyilván nem adhatunk mindenre választ, meg nem is akarjuk eljátszani a minden tudónak a szerepét, de azért közelítettük ezt a témát.
27 személyt kértél fel egy körkérdésben, hogy fogalmazzák meg, hogy mit jelent számukra kereszténységük, akkor itt egy ilyen mozaikszerűen összerakódó, de egységes kép szeretne kialakulni ebből, hogy ez a sok-sokféle ember mit hisz végül is?
Egyrészt ez egy magazin és magazin stílus, amit itt alkalmazunk, ez az úgynevezett körinterjú vagy körkérdés. A szerzők egy jó része visszaválaszolt, hogy ez nagyon nehéz feladat néhány mondatban, mely meghatároztam előre, hogy milyen mennyiségben válaszoljanak. Ez nekik is egy gyakorlat, meg mindnyájunknak is egy gyakorlat, hogy tudunk-e röviden beszélni. Jó gyakorlat ez is, hogy meg tudjuk-e röviden fogalmazni a keresztény hitnek a lényegét, de nem ez motivált ebben elsősorban, hanem nagyon szeretjük és tiszteljük ezeket a szerzőket, akik évek óta hozzájárulnak a Híd magazin tartalmához, abban egyeznek, hogy élőhitű keresztjének, és engem is nagyon érdekelt, hogy ők hogy fogalmazzák meg a hitünk lényegét, és valóban nagyon színesen, nagyon érdekesen. Nincs két-egyforma válasz, de mégiscsak harmóniában vannak, mert a hitünk és tapasztalatunk alapján azért, ha Szentlélek által Jézusra nézünk, Jézust hallgatjuk, értjük az evangéliumnak az üzenetét, akkor van közös nevező. Csak mindenki a maga egyénisége szerint, kegyességi gyakorlata szerint éli meg, vagy fogalmazza meg a dolgokat, de harmóniában van ez a 27 válasz egymással.
Velem. El ne tántorodjék tőled életem, félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért, tőled elszakadnom, ne hagyj semmiért. Ha a világ engem csábít, hívogat,
missziós emberként hogyan látod, mikor válik a sokszor a bizonytalanságot jelentő fogalomként ismert hit bizonyossággá olyan alapjává emberek életének, amiért sokak évezredek folyamán életüket is odaadták?
Mint minden, ez is egy izgalmas és érdekes kérdés, ha hit maga. Hit nélkül nehéz élni. Az ember emberségéhez hozzátartozik, hogy ha reggel föl kell, akkor valamiben hinni akar, hogy van értelme az életnek, el kell kezdeni a napot, de önmagában a hit az lehet fals is, az lehet rossz is. Tehát elcsúszhat. Elég sok fanatikus ember van, vagy vannak, akik destruktív közösséghez tartoznak, vagy olyan áramlatok érik el őket, amelyek nem feltétlenül egészségesek, és nem segítenek. Tehát egészen elkötelezetten lehet valamiben inni, ami rossz. Tehát már is ettől bonyolultabb a kérdés. És a keresztény hit is olyan, hogy ehhez valóban hitre van szükség, mert nem megfogható, tehát a mi Istenünk, talán a keresztények Istene egyedül, ugye a zsidó keresztény Isten az, aki nem kifaragható, nem tehető asztalra, nem festhető vászonra, nem bizonyítható. Ezt is ki kell mondanom. Tehát képletszerűen nem bizonyítható az Isten, mert ő Isten. Hogyha bizonyítható lenne, ha asztalra tehető lenne, ha definiálható lenne, akkor már nem lenne Isten. Akkor már az emberi vallásnak lenne a kreálmánya. Tehát ettől is ez egy izgalmas kérdés, és a zsidók is megküzdötték ezt évszázadokon, évezredeken keresztül, hogy a környező népek mindenki be tudta mutatni a maga Istenét, pálványát, és emlékszünk arra a jelenetre, amikor Mózes fölmegy a hegyre a törvényért, és a nép aranybórjút, aranybikát készít az ékszerekből, mert megfoghatóvá, láthatóvá akarták tenni az Istenüket. Emberleg ez érthető, de téves út. Tapasztalatom és látásom szerint a hit az mindenképpen ajándék és kegyelem, tehát lehetséges egy keresés az ember életében, egy keresési időszak, meg a vágyódás arra, hogy higgyek már valamiben, legyen már valami kapaszkodó az életemben, de a keresztény hit az mindenképpen Isten ajándéka, amikor megszólít minket, fölveszi velünk a kapcsolatot, kicsit olyan, mint amikor az Ádám eltéveszte a dolgokat, és Isten keresi őt a kertben, és megszólítja a nevén, hogy Ádám, hol vagy? Vagy Zákeus fájához oda megy Jézus, és nevén szólítja, Zákeus, gyere le, mert ma a te házadnál kell lennem. És a hitet végső soron az Isten jelenléte és megszólalása, a Szentlélek által megszólalása hozza létre. És ez létrejöhet akár gyerekkorban, vagy egy konfirmációs oktatási folyamatban, bármikor a mi életünkben van, aki késő vénségében jut hitre. Hogy aztán létezik-e teljes bizonyosság, ez egy komoly kérdés. Van egy ilyen gondolat a Pál apostolnak, hogy tudom, hogy kiben hiszek. Tehát az embernek lehetnek olyan tapasztalatai Istenről, például az ima élete kapcsán, vagy elmegy egy templomba, egy konferenciára, vagy gyülekezetbe, és ott olyan egyértelműen és erőteljesen van jelen Isten szentsége, szeretete, igéje, elsősorban az igéje, ami megérinti az embert, az értelmét és a szívét, hogy az ember azt érzi, hogy akkor most már nem csak remélem, meg nem csak hiszem, hanem tudom. És ezért mondhatjuk ki egyes helyzetekben, hogy tudom, hogy van örök életem, és tudom, hogy van üdvösségem, mert Isten ezt nekem ajándékozta, de természetesen a hívő emberek ezt megfelelő alázattal kell, hogy átgondolják és kimondják.
Ide idézném azokat az igéket, amiket én is megtaláltam itt a beszélgetésre készülve, és pont te is említettél. Pál azt írja, hogy tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. János pedig a levelében írja, de tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat. És ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. Ezek a keresztény hitünknek is a hatalmas igazsága és nagyon erőteljes szavak. Hogyan tudja ezt a mai kereszténység kommunikálni a világ felé, vagy hangsúlyozni, továbbadni? Hogyan lehet akkor tennünk emberként a másik ember hitéért?
Hát egyrészt azért attól, hogy valakitől hallom, hogy ő tud valamit, vagy bizonyos valamiben, attól nem biztos, hogy én is az vagyok. Tehát a kereszténység az egész nagy közösség, a kb. 2 milliárdos közösség nagyon-nagyon színes. És különböző emberek vagyunk, de felekezeten belül és gyülekezeten belül is. A legkülönbözőbb típusok vannak racionális beállítottságúak, vannak érzelmi beállítottságú emberek, vannak szkeptikusok, én is közéjük sorolom magamat, akik szeretnek kérdezni, szeretnek megkérdőjelezni dolgokat, nem szeretnénk valami olyanban hinni, vagy olyat tudni, aminek nincsen alapja, ezt talán furcsa hallani éppen egy gyakorló lelkésztől, de mégiscsak így van. Színes világban élünk, nagyon-nagyon sok minden történik körülöttünk, egyházban, egyházon kívül, társadalmi életben, etikai, erkölcsi folyamatok, törvényhozások, egy egész kultúra váltáson megyünk keresztül, tehát itt ezerféle kérdés van. És mi az, ami fontos, mi az, amire tényleg rá lehet tenni az életünket. Hogy mindez hogy képviselni? Hát alázattal, hogy én erre jutottam, én ezt látom. Sokakkal beszélgetek, a legkülönbözőbbekkel, és igyekszem alkalmazkodni az ő lelki-szellemi állapotához, és nem egyszer ráborítani azt, hogy én ezt tudom, azt tudom, ezt így kell hinned, úgy kell hinned, hanem beszélgetünk. És ezt próbálom Jézustól tanulni szintén. Jézus beszélgetett. Nagyon-nagyon fontos a párbeszéd, tehát megérteni az embereknek a gondolatait, kérdéseit, aztán, ha Isten szent lelke megadja, akkor lehet mondani konkrétumokat. Ki lehet mondani, ha én abban bizonyos vagyok, de akkor is azt mondani, hogy én erre jutottam. Én ezt így látom, én ezt így gondolom. És most is kapcsolatban vagyok nem hívő emberekkel is, akik az interneten látják a megnyilvánulásaimat, és úgy örültem neki, hogy egy volt osztálytársam is, aki ateista, azt mondja, nem értek veled egyet nagyon sok mindenben, de tiszteletre méltó az, amit mégis képviselsz. De ott van, és látja, és olvassa, és éppen felajánlottam neki, hogy akkor beszélgessünk, miért nem? De a hitet és a tudást egymásba nem tudjuk önteni. Tehát meghallgatni lehet egymást természetesen, és alakíthatjuk, formálhatjuk egymást, de nincs olyan hívő ember, aki a másiknak például hitet tudna adni.
Tarts meg, Urunk, szent igédben, vígy erőt ellenségünkkel, kik szent fiadat támadják, hogy trónodról lett a szítság. Úr Krisztus, láttasd hatalmad, ki minden urak, ura vagy, te védd meg árva népedet, hogy dicséressen tégedet.
Szeverényi Jánossal arról beszélgetünk, hogy a kereszténységben miben hiszünk. Jelen világunkban mit gondolsz, hogy melyek azok a tévedések, vonzó tévtanítások, kísértések, amelyek támadják a kereszténység hitének a tisztaságát? Vagyis miben nem hitjünk?
A spirituális kísértést abban látom, hogy elég sok önmegváltó irányzat van. Vallásokon belül, meg ezoterikus vonalon is, ezeknek nyilván vannak értékes motivumai, tehát ez a szedd össze magad, meg koncentrálj, meg meditálj, meg változtass meg az életmódodat, másképpen étkezzél, többet mozogjál, legyél pozitív, szakítsd meg a kapcsolataidat a negatív emberekkel, a negatív kapcsolatok, és ezekben vannak igazságok. Hát természetes, hogy kell mozogni, természetes, hogy egészségesebben kéne étkezni. Sok mindent tehetünk magunkért, és tegyünk is, de vannak olyan problémák az életünkben, amelyeket nem lehet megoldani a spenóttal, életmódváltással, nem lehet megoldani. Tehát maga a bűnnek a valósága, hogy az ember szíve gonosz tud lenni, és bántja saját magát, meg a környezetét is. Tehát maga a bűn erősebb nálunk. És ezért van szükségünk megváltásra. A kereszténységnek azért ez a lényege, hogy Krisztus olyan dolgokból vált meg minket, amit mi nem tudunk megoldani. Tehát nem vagyunk Münchhausen báró, aki saját magát kiemeli a mocsárból. Ez az egyik spirituális kísértés, hogy ha ezt meg ezt meg ezt meg ezt megteszed, akkor rendben leszel, akkor jó lesz az életed. Nagyon kétséges megoldás ez. De ennél sokkal nagyobb problémának látom a mai korszellemet, hogy mintha Európában és Európa történetében először alakulna ki egy olyan úgynevezett kultúra, amely spiritualitás mentes, tehát istenmentes, vallásmentes, hitmentes, és egyszerűen teljesen durván és érdesen individualista, tehát önző, anyagias, ebben látja az élet értelmét, hogy minél gyorsabban élni, minél több virágot leszakítani, minél hamarabb meggazdagodni, és élni valahogy, de rengeteg üres életet látok, és értelmetlen életet, mert ez önmagában az embert nem teszi boldoggá. És az ember azért boldogságra teremtetett, és a kereszténységnél is ez egy központi üzenet. Gondolom Jézus boldog mondásaira, hogy ő nem egyszerűen azt akarja, Isten nem azt akarja, hogy mi vegetáljunk, és legyen mindig elég ennivaló a bendőnkben, meg hibátlan fogsorunk legyen, meg a bankszámlánk rendben legyen. Ez se baj, nem erről van szó, de ettől az ember nem lesz boldog. Ez nagyon sok bizonyítékunk van erre. Ez a legnagyobb veszély, egy ilyen közömbösség, eltávolodás az erkölcstől, az ősi alapoktól, és most úgy tűnik, hogy azt csinál mindenki, amit akar. És ez bevonul a döntéshozó körökbe is egészen elképesztő törvényeket hoznak bizonyos parlamentek. Egyet említek meg csak a sok közül, van olyan amerikai állam, ahol a magzatot születés előtt is abortálni lehet. Tehát egy teljesen kifejlett 9 hónapos babát születés előtt is meg lehet ölni, indoklás nélkül. Tehát ilyen szabadsága lett az embernek, és ez egy drasztikus és kirívó példa, de sajnos igaz, és ilyen súlyos zsákutcákba tud belefutni az öntörvényű, individualista, Isten nélkül döntő, az ő törvényét félretevő ember.
A hitünk életünk folyamán is, ahogy egy énekünk mondja, mint változó hold, folyamatosan formálódik, hol nagyobb, hol kisebb, ha már arról beszélünk, hogy miben hiszünk, tartalmában hogyan változik az életünkben a hitünk.
Ahogy az előbb mondtuk, azért a keresztény hitnek vannak biztos pontjai, csak röviden utalok arra, hogy egy hívő keresztény ember tudja, hogy őt Isten teremtette, szeretetből teremtette, tudja, hogy a bűn az valóság, és az egy káros dolog, tudja, hogy Jézus a megváltó, és ő kivált és megvált minket a bűn és a halál, és az ördög fogságából. Egy keresztény ember átéli a bűnei bocsánatát, és próbálja követni Jézust, Jézusnak a tanítását, indulatát, látását, programját, és szintén tudja, hogy örök élete van. Hát azért ez a hitünknek biztos pontjai, és azt így kimerem mondani, hogy aki nem ebben hisz, akkor az lehet, hogy nagyon értékes ember, de nem keresztény. Ezek ilyen fix dolgok, de van például a gyermeki hit. Hát egészen más egy 4 éves gyermeknek a gondolkodása, mint aztán egy kamaszé, vagy egy középkorú, vagy egy idősé. Mi magunk változunk folyamatosan, hiszen a sejtjeink is lecserélődnek, és a agysejtjeink is, és sok minden, és növekszik, jó esetben növekszik a tudásunk, az ismeretünk, tudománnyal kapcsolatosan, a Biblia szövegeivel kapcsolatosan, a Biblia kutatás is egy hatalmas tudományág, és ezért érdemes minden hívő keresztjének bizony segédkönyveket is használni, olvasni egy kicsit a kor történetéről, hogy milyen korban élt például Mózes, vagy a proféták, vagy Jézus, vagy Pál apostol, és akkor sok mindent sokkal jobban megértünk, hogy mit is jelentett ott akkor ez a gondolat, vagy ez a szó, ez a beszéd. Tehát alakul, formálódik az ember gondolkodása, és attól is függ a mi hitünk, hogy milyen közösségben élünk. Tehát a közösségek is különbözőek, most leegyszerűsítve mondom, hogy vannak, akik inkább a törvényre helyezik a hangsúlyt, a szabályokra, hogy élünk, hogy gondolkodunk, mit ehetünk, mit ihatunk, mehetünk-e moziba, meg nem tudom micsoda. Mások meg a szabadságra teszik a hangsúlyt, hogy élünk a világban, és minden szép, minden jó, mindennel lehet élni, és ezek formálódhatnak. Tehát egy ilyen kicsit törvényeskedő, szigorú közösségben lévő ember is változhat, és meg később megértheti, hogy mégis csak mi az az irgalom, mi az a kegyelem, mi az az Istennek a kedvessége, szépsége, hogy a mi hitünk nem egyszerűen tiltótábla rendszer, hanem a szabadságnak a egészséges megélése, például az emberség visszakapása, emberré válás útján vagyunk mi mindnyájan, és aki meg szabadosabban, liberálisabban gondolkodott, lehet, hogy rájön arra, hogy nagyon fontos a törvény maga, hogy attól nem kell elszakadni. Mert van, aki azt mondja, hogy a törvény már lejárt. Nem igaz, ez egy tévedés, nem járt le a törvény. Jézus nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni. Csak ott nagyon fontos a jézusi tanításnál, hogy ő arról beszélt, hogy egyszerűen önerőből nem tudunk nem vétkezni. Kevés az emberi erő ahhoz, hogy tisztán maradjak, hogy ne lopjak, hogy ne hazudjak, és a többi. És a bibliai kijelentés szerint Isten az emberi szívbe írja a törvényt. Régi kifejezés szerint a szív hústábláira írja be a törvényt, ahogy anno valamikor a kőtáblára került a törvény szava, hogy ne kívülről legyen ez rajtunk, mint egy nyomás, hanem belülről vezessen minket Isten igéje.
Lélekhangoló.
Hogyha valakit mégis bánt, hogy a hite annyira
úgy érzi, kicsúszik a kezei közül, illetve elveszíti, akár életesemények hatására, akkor hogyan jöjjön vissza, vagy mit tehet mégiscsak érte, hogy közeledjen Istenhez?
A krízisek, a szenvedések, családtagok halálesetei és a többi okozhatnak ilyen nehézségeket, állapotokat, és itt megrendülten kell erre mindig gondolni, mert aki még nem élt át ilyen nagy szenvedés, az nem tudja, hogy miről van szó. A Szentírásba is ezért kerültek bele olyan motivumok, mint például a Jobb története, aki igaz hívő ember volt, és mégis szenvedett, és meghaltak a gyermekei, és tönkrement minden, és ő maga is szörnyűséges betegséget kapott, és a Bibliában még számtalan más szereplőn is olvassuk ezt, akár Pál apostol is, hát őt is megkorbácsolták, megkövezték, bántották, és sorolhatnánk ezeket az eseteket, és aki így nagyon szenved, az átélhet ilyen kríziseket, átment időpontokat, és nem szabad ítélkeznünk ilyen emberek fölött. A evangéliumi hitnek a lényegéhez tartozik amúgy, hogy mi akkor is hiszünk, ha Istent nem látjuk és nem érezzük. Vannak olyan keresztény irányzatok, akik nagyon nagy hangsúlyt tesznek az emberre, hogy én mit gondolok, én mit érzek, tudok-e hinni, nem tudok hinni, most könnyű, most nem könnyű. Ezek is fontos kérdések, de az igazi keresztény hit alapvetően Jézusra néz, és azt is tudja, hogy ha most éjszaka van, akkor átélem az éjszakának a súlyosságát, sötétségét, krízisét, de tudom, hogy eljön a hajnal, mert Jézus a hajnalcsillag, ugye a Jelenések könyvében ezt olvassuk, hogy ő a hajnalcsillag. Tehát, hogy a mi hitünk nem a mi érzéseinkre épül csupán, hanem alapvetően Krisztus központú, őróla meg tudjuk, hogy ő él, hogy ő utánunk jön, hogy ő irgalmazni akar nekünk. Gondoljunk arra, hogy volt egy nagy prófita Illés, akinek nagyon nagy szolgálata volt, és végtelen halálosan elfáradt, belefáradt, és meg akart halni, a pusztába gyalogolt, lefeküdt egy barlangba, és meg akart halni. És akkor az angyal rátalál, és még több ilyen sztorit mondhatnék a Bibliából. Tehát sokan így érik meg a megújulást a mélység után, de fontos, hogy legyünk ilyen értelemben egymásnak is az angyalai, mert lehet, hogy éppen ma én vagyok valaki számára ez az angyal, mert a Szentlélek eszembe jutott egy nevet, egy embert, és hívd föl, keresd meg, kérdezz rá, segíts neki, tegyél valamit. Tehát, hogy ne dumáljunk csak a kereszténységről, hanem tegyünk, legyünk konkrét, gyakorlati, hétköznapi, életszagú, életszerű angyalok, és máskor meg hozzám jön el így valamilyen módon Isten igéje, szava, valóban akár egy mobiltelefon híváson keresztül is.
Ha félelem vagy fájdalom gyötör, ne a Sínai hegyre menekülj, hogy a törvény cselekedeteiben keress menedéket, hanem fordulj az evangéliumhoz. Mert csak az evangélium szól így, bűneid meg vannak bocsátva, eredj el, és többé ne vétkezzél. Az igaz hitnek tehát két alapvető ismérve van, Krisztusra tekint, és Krisztus munkálkodik benne. Luther Márton bíztatását Weltler Gábor lelkész szavaival kiegészítve hallhatták.
Uram Jézus, jöjj el! Szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át.
Kedves hallgatóink, a Lélekhangoló evangélikus műsorban keresztény hitünk alapjairól és magának a hitnek a tartalmáról, változásairól beszélgettünk Szeverényi Jánossal, aki a Híd evangélikus missziói magazin témájául is ezt választotta. Szeretettel ajánljuk a magazinokba való belelapozást az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszio.lutheran.hu webcím alatt, ahol rádióinterjúink is meghallgathatók. Keressenek és kövessenek minket Evangélikus Missziói Központként a YouTube-on, illetve Lélekhangoló néven a Spotify-on. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.
Ott ülsz ma az asztalnál.
Kedves hallgatóink, az Ökumené a testvéregyházak félórája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!